Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Bóner Virág, akivel már készítettünk beszélgetést a Kids Club nyelvoktatás, korai nyelvoktatás kapcsán. Most viszont másik oldaladról és egy másik nagyon izgalmas témádról beszélgetünk, amit csinálsz. Úgyhogy tulajdonképpen most coachként foglak bemutatni. Szia!
Köszönöm szépen, szia Ági! Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
Mondtad, hogy nem annyira szereted ezt a kifejezést, hogy coach, de kicsit nehéz másként apostrofálni. Egyébként a Facebookon van egy oldalad ezzel kapcsolatban, a Változás Virága, tehát ott találnak meg. De miért nem szereted ezt a kifejezést?
Azért nem szeretem, mert nagyon-nagyon felhígult a szakma, nagyon divatossá vált, és most már mindenki coach lett Magyarországon. Nagyon érdekes, mert anno én 2011-ben, tehát 12 évvel ezelőtt végeztem, és akkor az volt a nehézsége ennek a szónak, hogy még senki nem tudta, hogy mi is ez a coaching, vagy egyáltalán mi az, hogy coach. Most pedig már nagyon sokszor pejoratív értelemben használják az emberek, tehát ugyanakkor nagyon nehéz megfogalmazni. A Változás Virága az az én kis Liblings projektem, tulajdonképpen.
Szívednek legkedvesebb.
Így van, így van. Akik így közelről ismernek, ők tudják, hogy több mint 20 éve én szenvedélyesen keresem, kutatom és tanulom a különböző alternatív módszereket és technikákat, és megmondom őszintén, hogy a barátnőim unszolására fogtam bele, hogy azt mondták, hogy Virág, annyi mindent tudsz, ezek annyira zseniális és fantasztikus dolgok, és ezt nem lehet, hogy így megtartod magadnak, hát ezt ki kell vinni vállalkozás szintérére, és hogy ezzel segítened kell másoknak. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan is és milyen formában lenne célszerű ezt megvalósítani, és egyszer így egy meditációban jött egyébként ez a név, hogy Változás Virága, de nagyon találó, úgy gondolom. A virág az egyértelmű, hogy miért virága, a változás pedig azért, hiszen a jelenlegi életünkben csak a változás az a biztos pont, és az állandó.
Ez egyetlen állandó a változás.
Így van, így van. És azért valljuk be, hogy a változástól mindannyian tartunk és félünk, hiszen a komfortzónán kívülre röpít minket folyamatosan. Ugyanakkor, ha a másik oldalt nézzük, ez a fejlődés záloga. Én hiszem azt, hogyha van az útunkon egy-egy olyan támogató, segítő személy, aki időnként úgy megfogja a kezünket, vagy időnként mond egy jó mondatot, vagy bármilyen technikával, vagy módszerrel tud segíteni, akkor az mindig tovább tud vinni, és segít.
Nagyon tetszik nekem az, hogy eleve meditálsz, tehát ezt nagyon kevesen gyakorolják, pedig akkora könnyebbség lenne a lelkünknek. De amikor készültünk a beszélgetésre, azt is mondtad nekem, hogy tulajdonképpen ez a módszer, amivel te most foglalkozol így a Változás Virága kapcsán, ugye említett, hogy ez nagyon sok módszer azért gyakorlatilag, ez egy gyűjtemény számodra, de hogy úgy nevezted meg, hogy kronobiológiai pszichogenetika, tehát nem volt egyszerű kimondanom se. Szóval mit jelent ez?
Így van, a kronobiológiai pszichogenetika az egy a több módszer közül egyébként, amit használok, de rendkívül izgalmas, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy minél több ember tudjon és halljon róla, hiszen ez egy nagyon gyors önismereti és emberismereti módszer. Dr. Artur Zsuzskov, orosz professzor, amikor az ember és a föld kapcsolatát tanulmányozta, akkor rájött egy nagyon érdekes összefüggésre, és tulajdonképpen ez egy totál más megvilágításba helyezte az emberismeretet. Ugyanis azt fedezte föl, hogy az a nap, amikor mi megszületünk, amikor a lélek megszületik, akkor alapvetően három dolog hat rá, ugye hat rá az anyai genetika, apai genetika, és a földnek az energetikája, és az a nagyszerű felismerése volt, hogy tulajdonképpen amilyen energetikai állapotban van a föld, azokat, azt az energiát hozzuk mi is magunkkal, és hogy a lélek nem véletlenül azt a napot választotta egyébként a leszületésre, mert hogy arra van szüksége, az az energetika lesz a számára legjobb az ő adottságainak a megéléséhez. És ő behozott egy új fogalmat, ami tulajdonképpen nem más, mint a terhelhetőség. Tehát a kronobiológiai pszichogenetika az a mi terhelhetőségi mutatóinkat adja meg fizikai, érzelmi, illetve szellemi szinten.
Közben az jutott eszembe, hogy én azt gondolom, hogy az égi testek, ugye ezt asztrológiának is nevezik, van, aki hülyeségnek tartja, én azért azt gondolom, hogy a bolygók állapota, amit mondtál, hogy amikor megszületünk, az hat ránk. Itt most a Földet említetted, a többi bolygó az...
Én megmondom őszintén, én nem értek az asztrológiához.
Az egy nagyon komoly asztrológiához. Igen, és
én ismerem az én terhelhetőségi mutatóimat, és tudom, hogy kitartásom sem lenne hozzá, mert ez egy annyira bonyolult és összetett rendszer, hogy nekem ahhoz nincsen türelmem. Én ebben azt imádom, ebben a módszerben, hogy ez rendkívül gyors,
igen.
És gyakorlatilag a születési dátumból rögtön kapsz egy térképet magadhoz.
Az igen.
Látod rögtön, hogy neked fizikai szinten milyen az ellenállásod. Ez egyébként megmutatja azt, hogy mennyi alvásra van szükséged, megmutatja azt, hogy neked mennyi mozgásra van szükséged, képes vagy-e mondjuk ülő munkára, illetve milyen mértékben, megmutatja mondjuk a gyomornak a terhelhetőségét is, ami rendkívül fontos, ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy finnyás a gyerek, holott kizárólag arról van szó, hogy éppen őneki alacsony a gyomor terhelhetősége, és nagyon okosan kiválasztja azt az 1-2 ízt, amit az ő gyomra elbír.
És azt a mennyiséget
is. Hogyne. Valamint rendkívül fontos az a mutató is, hogy milyen mértékben vagyunk rugalmasak, hogy mennyire gyorsan tudunk bekapcsolódni bizonyos dolgokba. Ha belegondolsz, ez akár a munkahelyünkön, akár a magánéletben, akár tanulás során nagyon-nagyon fontos. És akkor, hogyha ezt egy kicsit bővebben megnézzük, ennek a mutatónak, tehát a terhelhetőségi mutatónak az ismerete a legfontosabb, úgy gondolom, az emberek számára, hiszen ez hosszú távon csak 10-15%-os kilengést enged meg.
Tehát ez azt anélkül, jelenti, hogy sérüljön
anélkül,
a lélek, vagy a
pont
test.
Erről van szó. És akkor itt nézhetünk egy csomó példát, talán közelebb hozhatjuk a hallgatók számára. Ha megnézzük, hogy egy nagyon rugalmas kisgyerek, alacsony fékkel, alacsony rugalmassággal 8 órát ül egy iskolába, annak az a 8 óra, az kvázi gyilkos. Tehát képtelen. És akkor nem kell csodálkozni, hogy matat a mindenfelé,
igen,
mocorog a padba.
Igen.
Tehát annak a kisgyereknek ez hosszú távon kifejezetten káros. Hogyha én tudom, nekem például ilyen a kisebbik lányom, ha én ezt tudom, hogy ő ilyen, akkor ezt bizony kompenzálni kell iskola utáni folyamatos mozgatással, különben kismedencetéren probléma köröket okozhat, hiszen ez odahat.
Azon kívül, hogy megőrül a gyerek, meg a tanítónéni is vele, tehát hogy ez nagyon komoly fizikai, mentális kombót ad, hogyha
így
nem
van.
Vesszük ezek szerint figyelembe, de szerintem nagyon sok szülő és pedagógus tudja.
De nézhetjük akár a másik oldalt is, hogy nagyon sok kisgyereknél, akiket élsportolónak küldenek, nem nézik meg, tehát nagyon-nagyon sok faktort néznek, de a terhelhetőségi mutatót abszolút nagyon sokan nem is hallottak róla, tehát nem is tudják egyébként, hogy létezik, úgyhogy nem nézik meg, és egy alacsonyan terhelhető kisgyereket elküldünk élsportolónak, az biztos, hogy hosszú távon őrült nagy problémákat okoz. És ez nem azt jelenti, hogy alacsony terhelhetőséggel én nem tudnék akár olimpiai bajnok is lenni. A probléma az, hogy ez nekem kifejezetten káros. Volt olyan ügyfelem, képzeld el, hogy ő egész életében úgy érezte, hogy azt is éreztette egyébként vele a család, hogy ő lusta, és hogy nem igaz, hogy már megint nem tudja ezt megcsinálni, és mert a család egyébként egy rendkívül aktív család volt, csak hogy ennek az úrnak olyan alacsony terhelhetőségi mutatói voltak, hogy ő erre képtelen volt. És tudod, ilyenkor jön be az, hogy ha tisztában vagyunk a saját gyerekeinkkel, bár kezdjük mindig, bocsánat, önmagunkkal, tehát ha tisztában vagyunk a saját mutatóinkkal, a saját terhelhetőségünkkel, az ugye egy önismereti képet ad, és ugyanilyen fontos a családunk terhelhetőségi mutatóinak az ismerete, hiszen jobban megértjük a gyerekünket, jobban megértjük a párunkat, és azért, hogyha van megértés és szeretet, akkor ebből elfogadás is mindenképpen működhet, és ugye így fennáll majd a családi béke, és szerintem nem csak családban, hanem akár munkahelyen, munkatársaknál is ugyanígy, ugyanilyen jól alkalmazható módszer. Sőt, hál' Istennek egyre inkább előfordul az, hogy cégvezető jön és kérdezi meg a potenciális jelöltekről, hogy vajon arra az állásra egyébként melyik terhelhetőségi mutatójú jelölt.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Bóner Virággal, akinek az oldalát a Facebookon a Változás Virága címen találhatják meg, egy nagyon-nagyon érdekes módszerről, amelyet remélem most el tudok mondani. Kronobiológiai pszichogenetika, de tulajdonképpen egyáltalán egy önismeret, terhelhetőség ismeret fizikailag, szellemileg, érzelmileg. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas dologról van szó, amely nagyon sok mindenben segíthet, ahogy hallhatták hallgatóink. Zene után visszatérünk, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, folytatjuk a mai beszélgetést Bóner Virággal, kóccsal, tanácsadóval, de talán jobban jellemzi ezt, hogy önismeretet segítő vezetővel, akit a Változás Virága címen találhatnak meg a Facebookon, az oldalt ezzel kapcsolatban. Nagyon izgalmas dolgokról meséltél, mondom azoknak a hallgatóknak, akik eddig nem voltak velünk, hiszen tulajdonképpen a születési dátumot segítségül hívva meg tudja mondani ez a kronobiológiai pszichogenetika, gyakoroltam közben
igen,
a zene
nagyon
alatt.
Szuperül megy már.
Köszönöm, tehát hogy ez a kronobiológiai pszichogenetika segít abban, hogy valakinek a terhelhetőségét meg tud állapítani, fizikailag, és ez ugye mennyi mindenre hat, érzelmileg, szellemileg. A fizikairól már beszéltél, és hogy olykor nem csak önismeret, társismeret gyermekünk, hanem még munkahelyek is keresnek, hogy egy adott felveendő munkatárs vajon terhelhető lesz-e megfelelő módon arra a munkakörre. De hogy mondtad, hogy még két nagy területről nem beszéltél, az érzelmi.
Így van, szellemi. Így van, tehát így visszatérve ugye a munkahelyre, vagy akár a családra is, ugye nagyon nem mindegy, hogy bizonyos pozíciókra milyen embert alkalmazunk. Nyilván fizikai területre keresünk, akkor magas fizikai terhelhetőségű emberre van szükségünk. Egyes munkakörök másféle agytípussal rendelkező jelölteket igényelnek, és akkor itt rá is térnék most az érzelmi terhelhetőségre, hiszen abból meg tudjuk mondani azt is, hogy valaki egyébként vezető típus-e, vagy alkalmas-e mondjuk egy csoportvezetésre. Az érzelmi terhelhetőségünktől való eltérés már egy kicsit nagyobb mértékben megengedett, tehát itt, hogyha nem éljük az adottságainkat maximálisan, akkor is 20-25%-os eltérést már biztosít, tehát nem lesz ebből problémánk, de az érzelmi terhelés szempontja ugye azt mutatja meg, hogy ki milyen mértékben képes állni az érzelmi stresszt, mennyire könnyen tud túljutni egy-egy problémán, megmutatja egyébként a kommunikációs képességeit is, megmutatja azt, hogy számíthatunk-e arra, hogy majd felvállalja egyébként a véleményét, vagy mennyire érzékeny, és inkább véka alá rejti. Nagyon érdekes, hogy volt egy olyan esetem, amikor magas fizikai terhelhetőség mellé a lehető legalacsonyabb érzelmi terhelhetőség társult, képzeld el, tehát ez látszólag egy iszonyú, masszív, belevaló emberről beszélünk, akiről mindenki azt mondja, hogy ó, hát ő mindent elbír, és simán meg lehet tenni vele bármit. Igen, csak hogy már körülbelül akkor megbántódik, amikor én még ki sem gondoltam, hogy mit mondtam, hiszen ő olyan szinten érzékeny.
És akkor mimóza.
Mimóza, így van, szó szerint mimóza.
És ez a marcon erős külső meglepő, hogy ilyen lelket
akar. És ez rendkívül, így van, és hogy ez rendkívül nehéz, hogyha ezzel nem vagyunk tisztában, és nekünk van egy ilyen munkatársunk, akkor nagyon nehezen fog működni az együttműködés, hiszen szegénynek tényleg látszólag nagyon erős, és nagyon jól elmondhatjuk neki a véleményünket, ugyanakkor, hogyha azt nem finoman tálaljuk, hanem csak így simán azt gondoljuk, hogy őszintén, őszintesség jegyében teljesen rázúdítjuk azt, hogy nekünk mi a véleményünk, és nem finoman fogalmazzuk meg, akkor az az ember onnan el fog menekülni. Úgyhogy erre is ilyen szempontból célszerű vigyázni. Tehát tudjuk ebből a mutatóból, hogy kinek milyen mértékben van szüksége irányításra, vagy éppen ő az irányító típus.
Említettél még egy harmadik faktor, tehát a fizikai terhelhetőség, érzelmi terhelhetőség, mely a harmadik faktor, amit megmutat a születési dátum segítségével ez a kronobiológiai pszichogenetika.
A harmadik faktor pedig a szellemi terhelhetőség. Itt szeretném leszögezni, hogy ez abszolút nem az értelmi
képesség, mennyire okos vagy nem okos
szól,
intelligencia.
Így van, hanem három különböző agytípusról beszélünk. A gyakorlati, a harmonikus, illetve a produktív agy, és azon belül is megkülönböztetünk gondolkodó, illetve művészi hajlamokat. És ez az, amiből láthatjuk, hogy aki például gyakorlatias típus, ő neki az a jó, hogyha egyszerre egy dologra koncentrál, hogyha lehetőség szerint ők azok, akik szeretnek kézzel dolgozni, azonnali eredménnyel járó munkákat szeretnek végezni, míg ennek az ellenkezője a produktív gondolkodó, aki képes arra, hogy akár három szinten, jelen, múlt, jövőben, több szinten gondolkodjon, és egyébként majd, hogyha évek múltán lesz eredménye a munkájának, akkor azt is képes abszolút elfogadni. Hát ugye nem lövöm le nagyon a poént, hogy én a produktív típusban tartozom, abból is a gondolkodó. De hozzáteszem azt, csak hogy mondjak egy érdekes példát, tehát én a produktív gondolkodó vagyok, a férjem viszont gyakorlatias, úgyhogy mi úgy tudunk együtt működni, hogy én kitalálom a dolgokat,
hosszabb
távon is, tehát én mindent kitalálok, hogy legyen, de bevallom őszintén, hogy én képtelen lennék megvalósítani, mert nincs, egyszerűen nem is látom úgy, nem tudom összerakni, ő viszont mindent meg tud csinálni, úgyhogy mi ezért tudunk így relatíve könnyen meg gyorsan haladni, mert hogy megvan ez a két oldal. De itt tudni kell azt is, hogy én tisztában vagyok az ő terhelhetőségi mutatójával, éppen ezért azt is tudom, hogy ő estére mondjuk már sokkal jobban elfárad, míg az én agytípusom képes akár évfélkor is bármilyen témában nyilatkozni, vagy gondolkodni, és ezért, mivel én ezzel tisztában vagyok, én tudom, hogy akkor este nem teszek már föl nagyon komplex kérdéseket, hanem ami így nagyobb horderejű, azt megkérdezem reggel, mert a gyakorlati típusú agynak több pihenésre van szüksége. És ezért lényeges a gyerekeknél is, hogy teljesen más tanulási módszer az alkalmas a különböző típusoknak. És hogyha ezzel tisztában vagyunk, akkor egy gyakorlatias aggyal rendelkező gyereket nem fogok ott ültetni 3 órán keresztül leckét csinálni, hanem akkor szépen megnézem, jó, egy feladatot megcsináltál,
Futás ki,
így van, és felállítom egy picit, és olyan tevékenységeket végeztetek fel, amihez nem kell gondolkodni. De ha produktív, akkor tudom, hogy szépen le lehet csücsülni, meg lehet csinálni a házi feladatot, és ha kész vagy, akkor majd jöhet utána a többi móka.
Nagyon tetszik ez a dolog nekem, mert ugye én nagyobbakat tanítok az iskolában informatika órán, 14-től 18-19 éves diákokat, és például nem is olyan régen volt egy olyan eset, hogy kifejezetten nagyon okos kislány versenyeken is jól teljesített, de én éreztem, hogy fizikailag nem terhető annyira, már a saját órámon, és hát gyakorlatilag már szerintem nem tudott aludni, tehát annyi mindent vállalt be, ami egész egyszerűen nem tudott szerintem sem fizikailag, legfőképp fizikailag befogadni, és hát a határán volt kb. Az összeomlásnak, már nem tudott aludni, étkezési zavarai voltak, és szerencsére meg tudta beszélni a szüleivel, akik picit csodálkoztak, mert hiszen képes rá, csak ilyen ütemben és ilyen sűrűn nem. Tehát, hogy ez nagyon komoly bajokat okoz, hogyha nem lőjük be akár a fizikai, érzelmi vagy szellemi terhelhetőséget.
Így van, és meg is fogalmaztad a lényegét ennek, hogy mi szülők, ugye mindannyian nyilván a legjobbat akarjuk a gyerekeinknek, a lehető legtöbb mindent megkóstoltatni velük, a legtöbb mindenben segíteni, támogatni őket, viszont be kell látnunk azt, hogy értelemszerűen nem vagyunk egyformák. És akármennyire akarjuk, hogy járjon ide, járjon oda, vannak gyerekek, akiknél ez egyszerűen nem működik. Nem szabad. El kell fogadni, biztos nagyon nehéz azt elfogadni, hogy én focistát szeretnék a kisgyerekemből, de ő neki nem olyanok az adottságai. Holott, ja, és hány ilyet látunk egyébként az életben, hogyha ha megnézzük, és úgy őszintén szívünkre tesszük a kezünket, hogy mondjuk egy teljesen művészi beállítottságú kisgyereket, csak azért, mert a szülő más pályát gondolt ki számára, más irányba, teljesen más adottságaitól ellentétes irányba
terelget.
Így van.
Tehát tulajdonképpen ez azért nagyon jó, mert ugye tényleg a legtöbb szülő jót szeretne, nagyon-nagyon ritka, amikor nem így van, de ugye egyáltalán nem mindegy, hogy ez hogyan teszi, mert a jó szándéka nagy bajokat is lehet okozni. Sőt, én tapasztalom néha, hogyha nagyon erősen jót akar a szülő, nem enged teret egy kicsit az ösztönös mozgásának a fiatalnak, úgyhogy ez egy fantasztikus tudás. Hogy zajlik egyébként? Már így a beszélgetés vége fele nyilván nem tudod elmondani pontosan.
Az az igazság, hogy többféleképpen működik. Van olyan, hogy valaki csak a saját térképére szeretne ránézni, akkor csak róla beszélgetünk, és akkor részletesen kifejtve minden egyes területet. Van olyan, hogy családi elemzést szeretne, akkor nyilván a családtagoknak az egymáshoz való viszonyát, kinél mire figyeljek oda, kinek mik az adottságai, mi az, amit ne csináljak, és inkább hogyan csináljam. Illetve, ha hozzám eljön bárki, akkor ez egy olyan alap dolog, hogy én minden alkalommal, mielőtt jön, elkérem a születési idejét, hiszen nagyon sok problémakörnek már alapvetően ez megmutatja az okát, hogy nem az adottságainknak megfelelően élünk. Úgyhogy én ezt, illetve az életforgatókönyvből a sors feladatát, vagy küldetés szám alapján ugye azt is meg lehet nézni, hogy ki milyen fő sors feladatot választott magának. Én ezt mindenkinek ki szoktam számolni, és látom. És akkor ehhez kapcsolódóan, ahogy ő feltárja, hogy ő mi ügyben szeretne segítséget kérni, akkor ebből is ki tudok indulni, illetve van még nagyon sok más feltáró, és főként a lényeg, hogy megoldó módszer is, hiszen az, hogy feltárunk egy problémát, nagyon sok esetben már az, hogy szembenézünk vele és felismertük, ad egy bizonyos szintű megoldást, de azért én azt tapasztalom a munka során, hogy ennél többre is szükség van, és hogy igenis kellenek a megoldó technikák, és akkor én ezt kiszoktam izomteszttel tesztelni, hogy az egyes személy számára mi az, ami leginkább az ő jobbulását szolgálja, és hogy melyik módszerhez nyúljunk.
Izomteszt? Egy kicsit kineziológia jutott eszembe.
Igen.
Tulajdonképpen akkor az.
Így van.
Virág, hát mit nem tudsz te? Nagyon széles a spektrum, amivel működsz.
Igen, hát azért ez 20 évek. Nagyon sok mindent elvégeztem. Aztán vannak olyan dolgok, amire rájöttem, hogy ez nem az én útam. Ilyen például a Reiki mesteri, ami rengeteg felismerést adott, és minden egyes módszer hozzátett az én önismereti utamhoz és fejlődésemhez, de nekem az például túl lassú. Én szeretem a gyors módszereket, hozzám nem kell heti rendszeresség el járni, hiszen erre senkinek sem anyagi kerete, sem ideje, sem módja. Én szeretem azt, amikor így gyorsan rá tudunk látni a problémakörre, úgyhogy az én kedvenc módszereim, amiket így leginkább használok, ilyen a rajzteszt, például amikor 7 szimbólumból azonnal rálátunk a tudatalattink által szépen rejtegetni próbált dolgokra, vagy akár ugyanígy virágesszenciákkal is 2 perc alatt feltárható egy problémakör, amit így ki tudunk tesztelni. Aztán foglalkozom ilyenekkel, hogy ingás közvetítés, akár az ingás lélekállítás, ami a családállításnak egy ingával történő módja, és ami szintén nagyon jó, az a tudati és tüneti technikák, ami pedig az egyes meridián pontoknak a kopogtatásával tudja megszüntetni ott a stresszt, és emelni a rezgés szintet, és így segít. Ugyanúgy tudatban, illetve a tünetekben megjelenő problémák kezelésében.
Virág, nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon izgalmas volt mindaz, amit elmondtál. Én kívánom a hallgatóknak, hogy legyenek nyitottak, hogy jobban megismerjék önmagukat, hogy még több módszerrel tudják az életben elérni a céljaikat, és pozitívan tudjanak élni, és a környezetükkel együttműködni. Én köszönöm, hogy itt voltál, és kívánok nagyon jó egészséget, és nagyon-nagyon sok jó tapasztalatot és sikert ebben.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Bóner Virággal beszélgettünk a kronobiológiai pszichogenetikáról, a Változás Virága címen találják meg az oldalát a közösségi oldalon a Facebookon. Köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.